Áldott szombatot kívánok mindenkinek, boldog új évet kívánok mindenkinek. Nagyon jó látni titeket, nagyon jó látni, hogy kevés az üres szék. A Petit soha nem láttam úgy csak ülni a sorok között. A gyerekek már nem gyerekek, már teljesen majdnem felnőttek. Nagyok lettek, szépek lettek mindenki. És még mindig szeretem a Csurga gyülekezetet, mert mindig mosolyog. Tessék?
Hát a látnéző, nem tudom már.
Andrásra ma különlegesen gondoltam, mert most a járvány alatt András nem szokott jönni, ugye? És reggel ilyen egy picit mondtam magamnak, hogy mikor lesz vége a járványnak, hogy András is tudjak látni, és akkor bemegyek, és itt van. Nagyon, nagyon jó. Jánekkel is nagyon régen találkoztam. Yeah. Kedves testvérek, ma a Máté evangélium 13. fejezetét hoztam nektek. Vagy mikor mentem a Dunajóvárosba, és útközben hallgattam egy predikációt, ami nagyon megérintette engem, és ez erre a fejezetre vezetett. Igazán ez volt egyik magyarázatának a fejezetnek, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon fontos, amit én megtanultam. Következő szombaton valahova máshova mentem predikálni, és az estét töltöttem a kislányommal. Naplemente után, ilyen 9 óra körül kocsiban voltunk, és ilyen őszinte beszélgetésünk volt az életről, a iskolákról, a tinikorról, mit érzik ők, se többi. És ez, úgy gondolom, hogy az Isten adta ezt a beszélgetést, mert ez a predikáció ezen a beszélgetésen alapszik. És úgy gondoltam, hogy ez nem csak felnőtteknek szól, hanem inkább a gyerekeknek is szól. És majd egy példát majd hozom a predikáció végén a gyerekeknek is, jó? Először úgy szeretnék kezdeni, hogy olvasunk el 13. fejezetét, a 3. verstől egész 23-ig, jó? És úgy, hogy tudjuk, hogy miről lesz szó. Úgyhogy én nagyon rosszul olvasom magyarul, én Jánekat megkérem, hogy olvassa nekünk.
Sok mindent mondott nekik példázatokban. Én még kimentem magvető vetni. Amikor vetett, némelyik mag az útfélre esett, és jöttek a madarak is felkapották. Némelyik mag köves helyre esett, ahol nem volt sok föld, és hamar kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. De amikor a nap fölkelt, kiégett, mivel nem volt eresztett gyökere. Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedtek, és megfojtották. Némelyik mag pedig a jó földre esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, ismét másik 30 annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Oda mentek a tanítványok, és azt kérdezték, miért szólt hozzájuk példázatokban? Így felelt. Nektek megadatok, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, de nekik nem adatok meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővölködni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszéltem nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. Beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely így szól. Halván halljatok, és ne értsetek, néznén nézzetek, és ne lássatok. Megkövéredett ennek a népnek a szíve, és fülükkel nehezen hallanak. Szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és én meg ne gyógyítsam. De a ti szemetek boldog, mert lát, fületek ismert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta is igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallottok, és nem hallották. Ti most azért halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országához szóló ígét, de nem érti, eljön a gonosz, és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfélre. A köves talajra hullott mag pedig az, amikor hallja valaki az ígét, és mindjárt nagy örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorgatás vagy üldözés támad az igényel, azonnal megtáporodik. A tőzsek közé esett mag pedig az, aki hallgatja ugyanaz igét, de az élet mondja. A gazdagság csábítása megfolytja az igét, úgyhogy nem teremtő valsak. A jóföldbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, ez gyümölcset is terem, némelyik 100 annyi, némelyik 60 annyi, némelyik pedig 30 annyi.
Köszönöm szépen! Ez egy fejezet, amelyiken lehet gondolkozni, és gondolkozni, és gondolkozni. Nem tudom, ezt már pár hónapja ezt olvasom, és mindig új dolgok jönnek számomra, ami nagyon megérinti a szívemet. Ez a fejezet szerintem az alap sok mindegyik másik fejezetnek a Bibliában. Például az első 2-3 fejezet a példabeszédekben pont erről a fejezetről szól. Majd a végén, amikor hazamentek, olvassatok első fejezetet, második fejezetet példabeszédekből, és gondoljatok erre a példabeszédre, amiről fogunk ma beszélni. És meglátjátok, hogy ez csodálatos, ami Isten adja nekünk. Néhány kulcs szó van abban, amit most elolvastunk. Az első kulcs szó az a 9. versben van. Jézus azt mondja, hogy az, aki hallja, az, akinek van füle, hallja, ugye? Hogy mondja magyarul? Akinek van füle, hallja, ugye? Hol még olvastunk ezt a kifejezést? Hogy? Jelenések könyvében. Amikor ezt elolvastam, ez nekem volt egy tipp. Az, hogy ez, amit itt olvasunk 13. fejezetben, valahogyan csatlakozik a Jelenések könyvébe. Jó? Szóval amikor ezt tanulmányozunk, akkor gondoljuk, hogy Jelenésekben lesz valami erről. Jó? Másik érdekes dolog, hogy a tanítványok mennek Jézushoz, és mondanak, hogy miért példabeszédekben beszélsz? És Jézus itt egy szót használja, azt mondja, hogy titok. Titokról beszélek. Ugye? Amikor titok, az jelenti, hogy nem értünk. Ugye? Ezért kérdés most számatokra, hogy ezért Jézus példabeszédekben beszél nekünk, mert ez titok, nem akarja nekünk elmondani valamit? Gondolkodjunk, ugye? Itt a 11. fejezetben versben azt mondja, hogy nektek adatot a titkokat megírteni. Vagy másképpen számotokra ez nem titok. Isten nem szeretne eltitkolozni tőlünk valamit, hanem szeretne, hogy mi tudjunk a dolgokat. Ugye? Lapozzatok egy oldalt tovább, és olvasunk a 35. versét. Pali, elolvasod nekünk 35. vers.
Igen. Hogy beteljék, amit a próféta szólott mondván, megnyitom az én számot példázatokra, és kitárom, amik a világ alapítása óta rejtve vannak.
Igen. Titokban akar Krisztus tartani minket, vagy nem? Ugye azt mondja, hogy amikor alakítottam a világot, akkor titok volt, de most nem titok. Szeretnék, hogy tudjatok ezeket a dolgokat. És pont a példabeszédek a bölcsességről beszél. És az első fejezetben arról beszél, hogy a gyermekeket is szeretne az Isten, hogy a titkokat, vagy úgy nevezhető titkokat megértsenek. Szóval a Biblia az nem egy titok. Hányszor találkoztuk az emberekkel, akik mondanak, hogy én nem tudok olvasni Bibliát, mert nem értem semmit. Találkoztak, ugye? Ez egy kifogás. Vagy az sok ember ezt használja, azért, hogy nem akarnak. És hiába mondjuk ott van 2 valamennyi 1000 fordítás, és egyszerű fordítás, akkor se értenek a Bibliát, ezt mondanak. Itt Jézus mondja, hogy aki szeretne érteni, megérti, akinek van füle, az hallja, mert ott kezdődik a megértés. Utána itt a 13. fejezetben hangzik el a Izsájának a profécia. Azt írja, hogy hallva nem hallanak, látva nem látnak. És ezért, mert kövér lett a szívük. Mit jelenti, hogy kövér lett a szívük? Mit gondoltak?
Büszke,
érzéketlen, vagy kemény, ugye? Még valami?
Lusta.
Elnehezedik. Mitől kövér lesz egy ember, egy szív, egy állat?
Ez nem csak a vasár.
Zsír. eszik. Amikor stresszes az ember, akkor lesz nagy, kövér. Nem nagyon, mert akkor nem eszik. Ugye, stresszel, és a
nem mindenkit.
Nem mindenkit. Jó, lehet.
De a jó lét, az biztos.
A jó lét, köszönöm szépen, a jó lét, ugye? Az emberek halva nem hallanak, látva nem látják a jó lét miatt. Milyen periódusban élünk mi most? Laudícia, ugye? Miről híres a Laudícia?
Gazdag
vagy, nincs szükség semmire, kövére szíved. Halva nem hallasz, látva nem látsz. És amikor ezeket olvasom, ez egy figyelmeztetés. Miért? Annyi sok minden történik körülöttünk. A jelek, hogy az utolsó időkben élünk. De látva nem látjunk, mert nem csinálunk semmi utána, ugye? Hallunk, hogy milyen események történnek, de igazán nem hallunk, mert nem csinálunk semmit. Ugyanúgy élünk, mint tavaly előtt, se többi. Mert jólét az itt van. Kövére szívünk, nincs szükség semmire. De tovább olvasunk, ugyanaz profécia azt írja, hogy következő lépés, becsukják a szemüket, becsukják a fülüket. Nem akarnak hallani, nem akarnak látni. És ennek van egy oka, amiről majd fogunk beszélni. Csak tartsatok a fejetekbe, hogy direkt ezt fognak csinálni. Nem, mintha itt van az ége, és akkor csak nem értenek, hanem direkt fognak becsukni a fülüket, becsukni a szemüket. És csodálatos ígéret van ebben a proféciában a végén. Azért mondja, hogy szeretnék, hogy nyissatok, szeretnék, hogy értsetek, hogy én tudjak meggyógyítani titeket. Nem azt írja, hogy jó lét legyen számotokra, vagy okosak legyetek, vagy bölcsek legyetek, mint a példabeszédekben, ugye? Hogy örök életetek legyen, hanem azt mondja, hogy meggyógyítalak téged. Úgy írja, Panika? Úgy írja a 15. vers végén.
Igen,
meggyógyítsam. Jó, majd segítsetek nekem, mert én angol fordítást olvasom, ugye, és többször találkozok azzal, hogy a magyar fordítás teljesen más, vagy valamit más mondja, de ott kiderülnek érdekes dolgok pont azért. Jó, akkor nincs titok, ugye, vigyázni kell, mert itt vannak a jelek is, mert becsukjuk a szemüket, a fülünket, és az Isten meg akarja gyógyítani minket. Ezek a kulcs szavak számomra ebben a fejezetben. És még egy kulcs szó az, hogy Jézus jelenésekről szól, vagy jelenések csatlakoznak ehhez a fejezetéhez. Ki írta a jelenések könyvét, vagy ki a szerzője ennek?
Isten.
És pontosabb ki küldte az üzenetet? Jézus Krisztus, ugye? Krisztus adta Jánosnak, és János átadta nekünk. De a Krisztus ugyanaz, aki itt beszél, ott is beszél a jelenésekben. Na, akkor nézzünk meg ezt a példabeszédet. Négy fajta tolajról van szó, és az első, ez arról szól, hogy magvető szórja magot, ugye? És akkor egy mag, az egyfajta, hogy egy része a magnak elesik az út széléről. És mit magyaráz nekünk Jézus erről? Olvasunk a 19. versét. Kérdék, ha felolvasod nekem?
Igen. Amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló ígért, de nem érti, eljön a gonosz, és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfélre esett.
Igen. Oda esett egy mag, de az ember azt mondja, hogy nem érti. Hangzik az ége, valaki predikál, valaki olvas Bibliát, vagy ő is kinyitja a Bibliát, és próbál elolvasni, de nem érti. Számára az egész titok. És akkor azt mondja, hogy hát akkor én nem értem, akkor minden kereszténység, minden a hit és minden ez elképzelés. És hogy kezdi kételkedni az egészben. Ugye, ott jön létre egy kételkedés fajta. És azt írja, azt mondja Jézus, hogy jön a sátán, és azt, ami volt a fejébe, ezek a gondolatok, próbálta megérteni valamit, azt a sátán megfogja és eldobja. És nagyon érdekes dolgot írja a 4. vers. Ildikó elolvasott nekünk a 4.
Negyediket.
Aha.
Amikor amikor vetett, némelyik maga az útfélre esett, és jöttek a madarak, és felkandosták.
Köszönöm szépen. Többször olvastam, hogy jönnek madarak, és akkor megeszik a magukat, és elviszik. De nagyon érdekes volt, hogy ezt a kifejezést, hogy madarak megeszik, Jelenések könyvében találunk. És fontos ezt tudni, mert ez nem csak egy példabeszéd, és akkor jó, félreesett mag, és akkor jó, nem foglalkozunk vele, hanem nagyon fontos tudni, hogy miről van szó. Mi a következménye ennek a magnak. Lapozzunk Jelenések 19:21. Ez, hogy mondjuk magyarul? Nem szívbeteknek való? Ez egy kemény bibliavers. 19:21. Jánek, ott vagy, olvast.
A többiek pedig megölettek a lovonülőnek kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jól laktak azok a húsára.
Itt az utolsó napról van szó. Itt arról van szó, hogy Krisztus már itt van, gonoszak elpusztultak, az áldott emberek fölmentek a mennybe, és itt maradt sok-sok halatást, és itt vannak a madarak, akik eszik. Erről van szó ebben a példázatban. Amikor olvasunk tovább 13. fejezetet, akkor meglátjuk, hogy itt a madarak nem csak a magot eszik meg, mert ez a mag az égét képviseli, de ez a mag a szívébe megy, és együtt az embert, ami termést képviseli, azt arról van szó. Szóval amikor a magot megeszik itt a madarak, az nem csak az égiről van szó, hanem az eredményről, az emberekről, akik nem fogadtak el, mert számukra úgy gondoltak, kifogásként használtak, hogy ez egy titok. Nagyon, nagyon fontos, nagyon szomorú ez az eset, ez a példabeszéd. És úgy, én régen hallgattam egy predikátor, nem tudom, ismeritek, Stephen Bohr, biztos hallottak, Peti biztos ismeri, és nagyon tetszett, ő ilyen kutató, mindig kutat a Bibliát. Mindig tetszett benne az, hogy többször mondta, hogy ezt a Biblia részét nem írtam. És akkor nem utasította el, és mondta, hogy akkor Biblia hibás, vagy itt van egy hiba, talált valami, és akkor csendben nem mond senkinek, hanem több évet imádkozott erre a Biblia versre, hogy akkor Isten odjat nekem, szeretnék tudni, hogy miről van szó. És eltelik egy-két év, és akkor az Isten mutat neki, hogy mit nem írtatta. És akkor nagyon világos számára, és akkor megy is predikál erről. És úgy szeretnék, hogy ti is úgy legyetek, amikor úgy érezitek, hogy ez titok, hogy nem írthető számatokra, akkor ne legyen ez a kiterkedés bennetek, akkor itt van a hiba Bibliában, vagy Isten valamit nem úgy csinálta, ahogy kellene, hanem inkább imádkozzatok, és higgyetek, egy bizonyos idő után, amikor tovább olvastak, tanulmányoztak a Bibliát, akkor világos lesz ez a Biblia rész számotokra. És akkor ezt a tapasztalatot, ez a csodálatos tapasztalat. Nekem volt pár ilyen alkalom, és ez mindenkinek kívánok ezt megtapasztalni. Nincs titok a Bibliában. Utána megyünk tovább, és olvasunk a következő elséről. Eszter, tudnál nekünk Máté 13, 5-6-20-21.
Máté 15,
20-21, igen.
Más fogott kövesmére estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földön. De amikor a napdákát megfelelődöttek, és mivel nem volt ütörük, kifeladtak.
20-21.
Köves talajra esett, nap pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos. Ilyen jogosság vagy üldözéssel van az ige miatt, azonnal elbukik. A tövések elvonulhatók.
Jó, köszönöm szépen. Itt a kemény földről van szó. Magla esett ilyen szívre, ami azt mondja a Jézus, hogy ide jön a gyülekezetben, meghallja egy predikációt, és akkor fölpörög. De jó volt az érzés. pont a választ kaptam a kérdésemre, és hazamegy, és akkor ilyen nagyon lelkesen elmondja minden, és akkor elmúlik egy nap, két nap, míg emlékszik rá, hogy lehet, hogy ilyen zenei szolgálat volt, csodálatos, hangos volt, gyönyörű volt, nagyon hatott őt, és akkor egy hét eltelik, és akkor ez az érzés már elmúlik, és ott van a munka barátaim, és ott van a munka, és ott van a családom, és ott van a ilyen nehézség, és akkor ez az érzés, ez a felpörgés elmúlik tőlem. Találkoztatok ilyen emberekkel? Voltatok ilyen emberek? Voltunk, ugye? Mert ez nem valakiről beszél, ez rólunk is beszél, ugye? És ahogy láttunk, egyszerre tudunk mindkét tulaj lenni, ugye? Kitelkedünk, mert valamikor a mellettünk esik a mag, valamikor a kemény szívünkre esik a mag, és van ez a felpörgés, és aztán leesés. Ez a kávéról mondanak azt, hogy aki kávét iszik, az ilyen megiszik, aztán gyorsan felpörög, és aztán hirtelen ilyen lezuhány lefelé, és akkor minden baj van. Mit jelenti, hogy a gyökér? Mi a funkció a gyökérnek?
Kapaszkodni.
Talajból a nedvességet szívből.
Tápanyag.
Az alap, ugye, az egésznek. És igen, fenntartja az életet a gyökér, ugye? És nézzetek, az a gyökér, akinek nincs mély, vagy az a növény, akinek nincs mély gyökere, mert a köves talajba esett, akkor honnan táplálkozik, honnan szedje a vizet?
Hát csak a levegőből kívül a párás.
A levegőből?
Igen, a farmat meg egyetem.
Aha.
Csak hogy... levélek keresztül, vagy szárny keresztül.
Igen, föntről, ugye?
Igen,
vagy valaki jön és megvacsolja. Ugye? Na ilyen ember ide jön gyülekezetbe, hát két hónap, egy hónap ezelőtt itt voltam, nagyon jól éreztem magamat, most ráérek, ide jövök, valaki meglacsol, egy predikáció, énekszolgálatot, jó tapasztalat, és megint jól érzem magamat. Ugye? Egy hónap eltelik, megint depressziós vagyok, megint nem emlékszem semmire, minden rossz, nem hiszem Istennek, stb. Stb. Ez, amikor gyökér, nem gyökerekszik, nem egy lefele, hanem itt csak vízszintén van. Ahhoz, hogy égességes legyen a növény, nem kell ezt úgy kell gyökerezni, hogy nem a locsolástól függjön az élete, hanem az örök élet, az örök víztől, a mély víztől, ami alul folyik. Ugye? És akkor nem szájába teszik az ennivalót, hanem ő táplálkozik magától. Van különbség, ugye? Jézus János Evangélium 4. fejezetben, 13 és 14-ben olvasunk. Peti, elolvasod nekünk? János 4. fejezet.
4.
Aha.
Nem,
János Evangélium. János 4. 13-14.
Tizenhárom és tizennégy. Jézus így válaszolt neki: Indal, aki ebből a vízből iszik, ismét nekik mondjadik, aki pedig abból a vízből iszik, melyet én adok neki, soha többé nem szomjazik, mert a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó vízforrás lesz az benne.
Köszönöm szépen. Jézus más típusú vízről beszél, ő magáról beszél. Hol találunk egy alapot, hol találunk az a vízet, ami Jézus nekünk adja? Tessék? Az égében, ugye? A Bibliában. És itt beszél ilyen típusú az emberről, aki holástól táplálkozik, de az alap az nincs. Itt van a víznek forrása, ugye a Bibliában, és ha ez nekünk nincs, hogy volt, és valaki elviszi ezt az alapotat, ugye alapotat, akkor szétesik az ember. És nagyon érdekeset mondja itt, 21. versben, itt a fordítás nagyon érdekes, Szabolcs, elolvasod nekünk a 13-21?
20-21?
Uh-huh. 13-21.
Ja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint a nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megtántorodik.
Megtántorodik? Mit jelenti megtántorodik?
Elveszi az egyensúlyát.
Aha. Jó. Itt is angolban, mint a, ezt a szó használja, de megnéztem az eredetét, és ha olvasunk el, nem tudom, indirekt visszafelé olvastam, 14. fejezetből egész 14-ig, többször ezt a szót használja, csak más fordítás, vagy ugyanazt a kontextus, csak más szó használja, és az a szó azt jelenti, hogy megsértődik. Megbotránkozik, megsértődik. És ez nagyon érdekesnek találom. A másik versekben pont ezt a szó használja, hogy megsértődik. És az az érdekes, ha a Bibliát, ha az alapot elvisszünk ilyen típusú embertől, akkor meg fog sértődni. Nem azért, hogy a Bibliát elvittünk tőle, hanem gondoljuk erről, képzeljünk a szituációt. Jártam gyülekezetbe, fönt voltam, aztán leestem, nincs alapom, már nem emlékszem semmire, nem hiszem az Istenbe, kitelkedek, és bajok történnek velem. Mm-hmm. És akkor jön egy predikátor, és mondja, hogy Alex, nézd, a Biblia ezt mondja, és te ezt tettél. Mi lesz a reakció az embernek? Megsértődik, ugye? Hát miért beszélsz ilyen csúnyán velem? Azt hittem, hogy barátom vagy. Ez többször ez előfordul. A legjobbik eset, amikor az ember elfogadja és megtér. Ugye? De többször az történik, hogy megsértődik az ember. A Biblia megsértődi az embert. Jó? Ez majd...
Megsírti.
Igen, köszönöm. De nyugodtan javítsetek engem, jó? Mert másképpen nem tanulok. A Biblia megsírti az embert, ha a Biblia nem az alap neki. Szóval jönnek nehézségek, nincs alap, fúj a szél, az eső, és ez a ház nem a körelpített, hanem a homokra szétesik, ugye? Jó, erre még vissza fogunk térni. Nézzünk, megyünk tovább. Igen. A hatodik versben erről típusa az emberről azt mondja, hogy kijön a nap, és kiszerítja őket. Ugye, hogy egy szót használja, kiszárítja. Itt angolban ilyen szó használja, mint a kiégeti őket. Ugye? Megint térünk a Jelenések könyvéhez. Jelenések 16, 8 és 9. Jelenések 16, 8-9. Itt az utolsó csapásokról van szó, és egyik csapás most fogunk olvasni. András.
Igen.
8-9.
A negyedik, és kiöntötte fogalát a napra, és megadatott annak, hogy az embereket tűzzel kikassza. Az emberek szenvedtek a nagy hőségtől, és Isten nevét károvolták, akinek hatalma volt e csapásokon, de nem tértek meg, hogy neki dicsőséget adjanak.
Nem ugyanaz? Nem a Jelenések beszédét olvasunk a 13. fejezetben? Ugye? Ami nagyon érdekes, nem csak a nap, hanem az Isten nevét káromolkodtak. Ugye? Gondoljátok, nem tudtak úszni, óceán közepén valaki ledobtak titeket a hajóról, és akkor ott próbáltak valahogy menekülni, és ott jön egy ember, aki ilyen szuper úszó, egy bajnok, bajnokról beszéltünk most, és akkor oda megy hozzád segíteni, és te mondod, hogy menj innen, és akkor csúnyan elutasítasz. Az lesz? Nem. Kapászkodni fogsz, nem? Hogy ments el az életemet. De itt olvasunk Jelenésekben, hogy nem, karomkodtak az Istent, akinek volt hatalma ezeket csapásokat megelíteni, menteni téged csapásoktól. Az jelenti, hogy az emberek már döntés hoztak, hogy ők bármi történik, Istenhez nem fognak fordulni. Valamikor beszéltünk erről, lehet, hogy a fiúkkal beszéltünk, hogy az Isten mondja jelenéseket, hogy lesz ez az idő, amikor aki szent legyen szent, aki nem szent legyen nem szent. Most másképpen mondom, ugye? És én mindig azt gondoltam, hogy az Isten dönti egy időt, amikor ezt fog mondani. És akkor úgy, hogy elkéstel Alex, nem férted bele az időbe. De amikor a csapásokat olvasom, rájöttem, hogy nem Isten lezárja a kegyelemnek az ajtóját, hanem az emberek. Az Isten várja, amikor az utolsó ember, a legutolsó ember döntés hozza, hogy az Isten vagy az Isten ellen. Az Isten el vagy az Isten ellen. Akkor az emberek ezt az időszakot meghozzak. És bármit Isten csinálhatja utána, ott hagyja nekik még 10 000 évet, azok az emberek nem fognak megtérni. És itt csapásokban pont ezt látjuk. Van lehetőségük, de nem, Isten ellen fordulnak. Szóval nem az Isten ilyen kegyetlen, aki mondja, hogy hát elkéstel, hanem mi vagyunk ilyenek. És Isten hosszú tűrő. Ő mindig vár, hogy mi megtérjünk. Na, ez volt a jelenések beszéd. Olvassunk akkor 7. és 22. versét. Csunyi.
Mindenki pedig a tövisek közé esik, és a tövisek felmondat kedvény megfontják azt. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja a tégét, de világnak mondja, és a gazdagságnak családsága elfontja a tégét, és gyümölcsöt nem terem.
Köszönöm szépen. Mik ezek a tövisek? Itt vagyunk, járunk gyülekezetben. És azt mondja ez a Bibliavers, hogy már gyümölcsöt nem hoznak. Az jelenti, hogy valamikor hoztak gyümölcsöt. Kiről van szó? Rólunk van szó. Az emberek, akik rendszeresen járnak gyülekezetbe, akik hisznek Istennek, akik tapasztalnak az Istent. De valakivel az történhet, hogy ezek a tövések, vagy másképpen az életnek a befolyása, nehézsége, a dolgok, ami elviszik az időnket, azok befolyásolnak minket, és akkor nincs időnk az alappal foglalkozni. És ha valamikor Alex szétállt és gyümölcsöt hozta, predikált, vagy gyülekezetben aktív volt, lehet olyan is, hogy az Alex valamikor nem fog hozni a gyümölcsöt. Remélem, az nem lesz. De előfordulhat bárkivel. És ezért itt olvasunk ezt, hogy ez ne forduljon elő, ugye? Ott van az iskola, ott vannak a gyerekek, ott vannak tini gyerekek, ugye? Ott vannak a betegségek, ott van a Covid, ott van a munkahely. Annyi sok történik minden nap, és próbálunk segíteni barátoknak, és mindegyik, hát nézzétek, nekünk kedenként vannak az ima óraink, ugye, amikor mi Bibliát olvasunk, és akkor osztjunk, hogy mit olvastunk. És valamikor van, amikor valaki közöttünk oda jön, és mondja, hogy hát most nem, azon a héten nem volt időm Bibliát olvasni. És mi mondjuk, hogy nincs semmi baj, értünk, de az is várunk egymástól, hogy jövő héten próbálunk visszaugrani és tovább olvasni az alapból. De előfordul, hogy az élet nehézségek ezt elviszik az időt, és nincs időt a vízből, az igazi vízből olvasni. Mi történik a fára, a fával, aki nem hozza, ami nem hozza a gyümölcsöt?
Kivágják.
Tűzre vették. Hogy nem fogunk olvasni, de írjatok magatoknak Máté Evangélium 21, 18-19 és Márk 11, 20-21. Jézus jön egy fához, nagyon zöld levelei voltak, azt jelenti, hogy él, de gyümölcse nem volt. És aztán látták, hogy Jézus megátkozott, úgy mondta, hogy ne legyen vége ennek a fának, ugye? És amikor a tanítványok visszamentek, akkor azt írják, hogy kiszárad a fa. Ez mintha az előző maghoz visszatérünk, hogy kijött a nap és kiszárította őket. Ugye, ugyanaz lesz azzal az emberrel, aki már nem hozza a gyümölcsöt. Már nem hozza a gyümölcsöt. És végül 23. versben olvasunk a másik fajta tolájból, aki nagyon termelő tolaj volt, ugye? És hozta 100%-os gyümölcsöt, vagy 60 vagy 30%-ot. Erről majd megint fogunk látni néhány dolgot. Lépjünk tovább. Itt, mintha a Krisztus beszélne rólunk, a földünkről. A 13. fejezet azt mondja, hogy ez a talaj, hogy a hova veti, ez a földünk, az isteni a föld, ugye? De az is látjuk, hogy ez a történet már előfordult, vagy már történt meg a mennyországban is. És látjuk az összes három talajat egy személyben, és utána a többi személyekben, ott kezdik, hogy a sátán. A Biblia azt írja, Ézekiel 28. fejezet leírja, hogy milyen dicsőséges lény volt a sátán. Vagy a Lucifer. A fény hordó. Mi volt a feladata a Lucifernek? Ki emlékszik? Oltalmazó, igen, a kerub. A másik, vagy angol fordításban, hogy az eredetiben azt mondja, hogy aki védi, védő arkangél, ugye? Mit védett a Lucifer?
Isten törvényét.
Isten törvényét, ugye? Hol volt helyezve a Lucifer, emlékeztek? A Frédláda fölött, ugye? Emlékeztek az a két angyal, akik kegyelem trónjára ott képviseltek, ugye? Emlékeztek, hogy ki most a második angyal?
Igen.
Gábriel angyal, ugye? Róla írja a Biblia, hogy ő most az egyik oltalmazó angyal. Szóval, milyen dicsőséges pozícióban volt a Lucifer akkor? Nagyon ő legközelebb ember volt az Istenhez. És azt írja Ellen White és a Biblia, hogy valami történt vele, és Isten előtt fordult. Mi történt vele? Ellen White nagyon érdekeset írja. Érdekonak adtam egy idézetet.
Sátán mesterfogása az, hogy az embert annak a kutatásával és találgatásával foglalkoztatja, amit Isten nem közölt, és amit nem akar velük megismertetni. Így vesztette el helyét Lucifer is a mennyben. Elégedetten volt, mert Isten nem közölte vele szándékának minden titkát, és Sátán teljesen figyelmen kívül hagyta azt, amit a rábízott magas tisztséggel járó munkáról Isten neki kinyilatkoztatott. Ugyanezt az engedetlenséget keltve az őt körülvevő angyalokban bukásukat okozta. Most pedig az embereket igyekszik ugyanezzel a szellemmel átutatni. Őket is rá akarja venni, hogy mellőzzék Isten félreérthetetlen parancsait.
Ez egy nagyon-nagyon fontos idézet. Ezt majd olvastak még egyszer, ha akinek kell, akkor majd átmásolok, küldöm. Látjuk, hogy az a kételkedés, ez ott történt meg. Istennek igen, vannak a titkai. Hogy ilyen dolgok, amit nem írtunk. Ugye a Biblia azt írja, apostol cselekedete, hogy ami az Istenhez tartozik, most segítsetek.
A titkok az Úri.
A titkok az Úri, de ami nekünk adta, ez igen. a miénk, még a gyerekeinké, ugye? Szóval vannak a dolgok, ami csak Istenhez tartoznak. De Sátán azt is akarta tudni. És őt az zavarta, hogy az Isten vele nem osztotta meg. Amikor a Biblia mondja, hogy az ége, ki volt az ége?
Jézus.
Ugye, hogy Isten magáról beszél, ugye, magáról szól. A Lucifer nagyon közel volt az égéhez. Minden tudás, ami most kapjuk, sőt, több, mint ami itt van, ott volt a Sátán kezébe. Ott volt az Isten mellett. Bármit kérdezhet volna, és Isten neki megmondta volna, elmagyarázta volna. Ugye? De az, hogy néhány dolgot nem mondott el, kételkedést hozta a szívébe. Bizony az Isten azt, amit mond magáról, hogy miért nem mondta nekem bizonyos dolgot. Ez a kételkedést elvitte Sátántól az alapot. Elvitte a Bibliát. Ez már második talál, ugye? És a Sátán kemény szívű lett. És hiába oda ment az ége, a Jézus, angyalok, Isten, és könyörögte a Sátán, hogy ne legyen az veled. Fordulj, tér meg vissza, nem fordulj a szembe az Istennel. Ez mit okozott neki? A sértés. Mert az alap már nem volt. És ez az alap már csak bántotta a Sátánt. És a Sátán mit csinálja utána? Nem elég volt az, hogy ő sérült ember lett, vagy sérült angyal lett, hanem ő megy a többiekhez, és teszi a fejükbe kételkedést. Mennyi angyalt Sátán után ment?
Egy harmada,
ugye? Nem tudunk pontosan, de egy hatalmas rész, ugye? Vele ment. És mit kerestek ők, amikor Istennel szembefordultak? Mi volt a cél? Mit akartak elírni ezzel? Isten helyet uralkodni, ugye? Ezekiel mondja, hogy fölmagasztala maga, Isten trónján fog északi hegyen ott ülni, ugye? Vagy mást, hogy a dicsőséget, ami az Istennek való, az ő akarta. A gazdaságot, hogy gazdag vagyok, nincs szükség semmire, ugye? Az ember, a lény, ami az Isten ellen fordul, a következménye, hogy gazdag akarok lenni. Na, itt van az első kételkedés, ez az első talaj. Második talaj, hogy kemény szív, ami megsértődik. És harmadik, hogy én gazdaságot keresem. A földi tövések, ugye? És Sátán erre tanította az angyalait, és ott lett a habarúj. De tudjunk, hogy nem mindegyik angyal Sátán után ment. Voltak az angyalok, akik látták mindent, és ott látjuk a jelenések 12. fejezetben, hogy háború volt a Mihály és a sárkány között, az ő angyali és az ő angyali között, ugye? És úgy a Sátán ide bukott le a földünkre. Visszatérve, a Sátán első alapota milyen volt? Beteg volt a Sátán, amikor teremtette őt az Isten?
Tökéletes.
Tökéletes az jelenti, hogy fizikálisan tökéletes, ugye? Lelkileg tökéletes, mentálisan tökéletes volt. Mi történt a Sátánnal, amikor kezdte kételkedni az Isten szaváiba? Mi lett ezzel az egészséges angyallal? Felborult. Depressziós lett, stresszes lett, szorongott, stb. Ezek a leírások, ezek a szavak mit leírnak nekünk? Mentálisan milyen volt a Sátán?
Fél.
Igen. Nem stabil. Mentálisan beteg lett a Sátán. Ugye? Ő már nem az a dicsőséges lény, aminek Isten teremtette. És ez a lény most jön ide a földünkre. És itt találkozunk másik teremtménnyel, aki ugyanilyen, nem ugyanilyen, de tökéletes volt. Amikor Isten teremtette Ádám és Évát, és minden a földünket, akkor azt mondja, hogy mindegyik este mit mondta, hogy és minden jó. Ugye? Minden jó volt. Nem teremtette... Tessék?
Igen, igen.
Nem teremtette Isten a betegséget, nem teremtette Isten a nehézségeket. Erőt ott nekünk, hogy tudjunk csinálni a dolgokat. Ránk bízta az egész földet, hogy mi műveljünk, és minden jó legyen ezen a földön. És utána jön ez a lebukott lény a földünkre. És azt, amit az angyalokkal csinálta, ő próbálja csinálni is az Évával is. És lapozunk első Mózes 3. fejezet, 4. és 5. verset olvasunk el. Eszter, felolvasod nekünk? Akkor panika, igen.
A kígyó pedig ragasztabb volt minden mezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett, és ezt kérdezte az asszonytól.
Bocsánat, harmadik fejezet, 4. és 5. vers.
Harmadik fejezet, ja igen, és a 4. Ja, jó.
Négy.
De annak a fának a gyümölcséből, amelyet...
A kígyó pedig azt mondta az asszonynak, bizony nem hajtok meg. Hanem tudja Isten, hogy amelyik napon lesztek abból, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói.
Sátán azt mondja az Évának, hogy tudod, hogy nem mindent tudod az Istenről. Vannak dolgok, ami az Isten neked nem mutatott meg. Például nem tudod, hogy mi az a jó, mi az a rossz. Az biztos-e, hogy Isten ez jó szándékkal csinálta? Mit teszi oda az Éva fejébe?
Kételkedés.
Ugye? Az Éva úgy gondolja, hogy tényleg. Hát minden az Isten, amit mondott, az, amit Sátán most mondja, kígyó most mondja, az nem volt benne. akkor valódi az Isten ige? Megbízható-e az Isten ige? Nem. Ezekkel a szavakkal a sátán elviszi az Évának az alapját. Az Éva már nem bízza az égébe. Mi a következménye?
Vesz a fáról,
de mi a következménye annak, hogy nincs alap? Elviszünk az alapot valakitől. Megsértődik, ugye? Engedetlenség, de megsértődik. Oda jön az Isten, és ő keres az Ádám és Évát, és mondja, hogy hol vagytok? Mit csinálnak az Ádám és Éva? Odafutnak hozzá? Elbújtak. Miért? Mert félnek, hogy amit Isten mond nekik, az igazat fog mondani, az égét fog mondani, ugye? Ez meg fog bántani őket, és ez nekik fáj. Egészségesek az Ádám és Éva most?
Nem.
Már mentálisan nem stabilak, ugye? Betegek, stresszesek, félnek, megismertek, hogy mesztelenek voltak, saját ruhájuk csináltak. Nagyon érdekeset írja, hogy az Évának megnyílt a szeme. Vak volt az Éva?
Nem, vak.
Honnan tudjuk?
Látta, hogy jó a fa.
Köszönöm szépen. Látta, hogy jó a gyümölcs, ugye? Látta, szóval nem vaknak teremtett az Isten, tökéletesnek teremtette. Mi akkor ez a, hogy kinyílt a szeme? Mit jelenti ezt?
Azt látta meg, amit eddig nem látott.
Azt látja, amit addig igen, nem látja. Vagy másképpen úgy lehet fogalmazni, hogy a testi agyának szeme kinyílt. Azt, amit Isten tőle, hogy nekik még nem mutatod meg, az a gonoszság, mert akarta, hogy boldogak legyenek, ez most meglátta. Szóval van egy lelki agyunk, ami a lelki dolgokat lát, ami az isteni dolgokat lát, és akkor van egy testi agyunk, ami csak a testi dolgokat lát. És ennek az agynak a szemei kinyírtak. Harmadik fejezetben, 15. versben mit olvasunk? Az első ős evangéliumot, ugye? És ellenséget szerzem te között, stb. És ott megéri nekünk Isten mit? Egy...
Vagy a feliratotosság.
Úgy, de mit megígéri nekünk? Egy magot. Ugye? 13. fejezet Máté evangélium miről beszél?
Magról.
Egy magról beszél. Egy magról beszél, akit termelni fog 100%-at, vagy ilyen talajból beszél, aki gyümölcsöt fog hozni. Ott az első evangélium azért volt megígérve Ádámnak és Évának ez a mag, hogy ez a beteg alapotuk elmúljon. Hogy az Isten tudjan meggyógyítani őket a stressztől, a félelemtől, becsukni a testi agyának a szemét, és visszateríteni az embert a jó útra, hogy az ember újra boldog legyen. Emlékeztek, Izsájás proféta mit mondott a 13. fejezetben, az utolsó részben? Emberek csukják a szemüket, a fülüket, ugye? De Isten mit akarja velük? Meggyógyítani. Emlékeztek erre a szóra? Hogy nem, hogy sikeres legyenek, vagy nem legyen bajuk, vagy boldog, hanem meg akarja gyógyítani minket. Pont ezt a szó használja, mert az emberek a sátán befolyása alatt mi betegek lettünk. Hányszor stresszesek vagytok? Hányszor nem tudtak kezelni a szituációkat? Hányszor semmi miatt tudunk mérgesek lenni? Sokszor, ugye? Betegek vagyunk. És az azért, mert nincs nekünk többször az alapunk, hogy nem erős az alapunk, ezért, hogy mi kitelkedünk az Isten égébe többször. Azért, hogy nem bízunk neki, hogy ő tudja meggyógyítani. És annyit kéri az Isten, olvasd az égét, legyen folyamatos táplálék számodra, és akkor te erős leszel. Jönnek a viharak, és senki nem fog tudni befolyásolni téged. Gondoltak erről, kihagyom egy részt, sok minden érdekes van, de kihagyom ezt a részt. Ez a mag valamikor a földünkre jött. Ez Krisztus volt. És az első dolog, ami sátán csinálja Krisztussal, a sivatagban, mit csinálja vele?
Megkísérti.
Hány kísértés volt?
Három.
És az első azt mondja, hogy ha te Isten fia vagy, köveket kenyére változtassal, ugye? Miről van szó? Ha te Isten fia vagy. Ez miről van szó? Kételkedés. Próbálja Jézus fejébe belemászni, ahogy angyal fejébe belemászott, ahogy Évának fejébe belemászott, és Éva utána az Ádámnak fejébe belemászott. Ugye? Ugyanezt próbálja a sátán csinálni. És mit mondta Jézus? Nem csak a kenyére, hanem az Isten égével. Visszautálja az alapra. Legyen az alap, ugye? Második kísértés, oda viszi Jézust a magas hegyre, és mondja, hogy ugorj le. És azt mondja, ha te Isten fia vagy, nézd, Máté, te tényleg keresztény vagy? Azt gondolod, hogy Isten elfogadja téged, amilyen vagy? Mit csinál? Meg akar bántani őt. Mit használja fegyverként? Az égét. Oda megy és mondja, hát Biblia mondja, hogy ilyen bűn van, te bűnös vagy ebben, vagy nem? Tényleg jó keresztény vagy? Te tényleg Isten fia vagy? Mit képzelsz magadról? Ha neked nincs az alap, akkor ezek a szavak bántani fognak téged. Megsérül az ego, ugye? Az én megsérül. És ezt próbálja sátán elérni a Jézussal. Mi volt a harmadik? Mit adja Krisztusnak a sátán? A dicsőséget, a gazdaságot, minden, amit akarsz, a tiéd legyen. Nem ugyanaz, mint a 13. fejezet. A példabeszéd. Ott van az első talaj, vagy a kételkedés, ott van, hogy megsértődök, hogy a kemény szívű talaj, ugye, hogy nincs alapja, és ott van a harmadik, hogy gazdosság, a tövések, az életnek a tövései ott vannak. Sátán próbálta Krisztus fejébe belemászni. Meggyőzött a Krisztus?
Nem.
Krisztus győzött el, vagy nem?
Igen.
Krisztus győzött. Hogyan győzött?
Az égével.
Égével. És nem engedte sátának belemászni a fejébe. Ugye? Kedves testvérek, a Krisztus ugyanazt szeretne, hogy mi is tegyünk meg. Azt mondja apostol, hogy legyen ugyanilyen eszed, mint ami Krisztusban volt. Olvasunk Filippihez írt levél, 2. fejezet. Elolvasok, Peter. 2. fejezet, 5-11. 5-11, igen. Filippi 2.
Azért az indulat, hogy ez a gondolkodás legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban is, aki még az Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes lett halálig, mégpedig a keresztfának halálig. Azért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden nép fölött való, hogy Jézus nevére minden fér meghajolzon, mennyeieké, földieké és földön a faluké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére.
Kedves testvérek, a sikeres élet nem abból származik, hogy abból áll, hogy van kocsim, vagy van nagy házam, és jó családom van, és akkor gazdag vagyok, és bármit megengedem magamnak, hanem abból áll, hogy én Krisztus elmével fogom, hogy ugyanilyen vagy értelmével rendelkezek, hogy bennem van. És Krisztus nem kereste a gazdaságot, mert ez övé a világ úgyis, ugye? Hanem megalázta magát, mert tudta, hogy utána felmagasztalja őt az Isten. Volt a János Evangélium ilyen nem földrengés, hanem a dörön mennydörgésről beszél, ugye? Volt egy mennydörgés, és ott volt egy beszélgetés, ez atya szólt a Krisztusnak, hogy én megdicsőítek téged, és a Krisztus mondja, hogy de én is megdicsőítettem téged, ugye? Egymást megdicsőítik, egymást. És ugyanúgy számunkra is gondolja a Krisztus, hogy ha mi megolázunk magunkat, ha mi meggyőzünk, akkor ugyanúgy Isten felmagasztalja minket. Akkor lehetünk igazán teljesek, egészségesek és sikeresek. Nem a gazdaságból, nem a törvésekről szól, hanem az igazi, valódi boldogságról van szó itt. És Biblia írja az emberekről, akik mint Jézus gyümölcsöket fognak hozni. Jézus magáról mondta, ezt írjátok fel, János Evangélium 12:23-24. Kereszt halál előtt volt, és azt mondja magáról, hogy most meg fogok halni, de ez a mag csak akkor termés hozza, amikor meghal. És mondja, hogy én sok gyümölcsöt hoztam. Krisztus magáról beszél. Én sok gyümölcsöt hoztam, és szeretne ő is, hogy mi is sok gyümölcsöt hozunk. Galátahoz írt levél, 5. fejezet, 22-23, az olvasunk még. Galáta 5, 22-23. Pali, aha.
De a léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség. Ilyen ellen nincs törvény.
A Biblia azt tanítja, hogy az utolsó időkben lesznek az emberek, akik az igazi gyümölcsöket fognak hozni. Azok a gyümölcsöket, amit olvastunk most. Az, hogy én kibeszélek a szomszédomat, a testvéremet, az nem jó gyümölcs. Ez jele a betegségnek, amelyiktől az Isten szeretne meggyógyítani minket. De az, hogy én segítek valakinek, szeretettel megértem valaki, amikor hibázik, ugye? Mószombat iskolában beszélünk, hogy részeg ember leessék, akkor megyek segítek, annak ellenére, hogy részeg. Ő hibázott, ő leesett, magának hárt okozta, de megyek is segítek, ez az ő dolga. És nem kibeszélek őt, hanem segítek őt. Szamaritános történetre emlékeztek, ugye? Lesznek ilyen emberek, ott vannak a 144 ezer, de azért nem kell várni a legutolsó időket. Most is vannak ilyen emberek, az Isten szeretne, hogy mi legyünk ezek az emberek, akik az igazi gyümölcsöt szerzünk. Kedves testvérek, most megláttuk az egész képet, ugye honnan származik kitelkedés, honnan származik a depresszió, stressz, félelem, a sátántól származik, amennyiből származik, mert onnan jött, ugye? És most szeretnék veletek egy picit gondolkozni, ez az utolsó, a mi gyerekeinkről. Én ezt átéltem, élek át, tapasztalom, és nekem fáj, de sajnos nem tudunk sok mindent csinálni. És miről beszélek? A tínézs gyerekeinkről. Akinek vannak, akinek voltak gyerekeik, megértenek biztos, akik megértek a tínézskor. Emlékszem, amikor született az első lányom. Nagyon csodálatos volt. Én büszke voltam a jó értelemben a lányomra. És most is vagyok büszke. És emlékszem, hogy ő nagyon jó kis keresztény volt. Ismerte a Bibliát, mindig beszélt a mindegyik éjszakán elolvásra, mindig mondta, hogy milyen jó lesz Mennyországban. Mindig várta, hogy ott leszünk mi, az apa, az anya, ő. Akkor testvére még nem volt. És akkor beszéltem a nagymama, sajnos meghalt elég hamar a nagymama, és akkor nagyon hiányozta neki, és mondta, hogy de ott fogunk találkozni vele. Valamikor kiderült, hogy a nagynéni nem hívő, hogy nem szereti Isten, akkor elég szomorú volt, mert akkor a nagynéni nem lesz ott. De minden nap az a gyönyörű, őszinte, naív, tiszta lelkű keresztény beszélgetést hallgattam, és ez nagy örömet okozta nekem. És aztán a gyerekeink felnőnek, kezdenek járni az iskolába. Találkozunk Istennel az iskolában? Sajnos most már nem találkozunk az Istennel, hanem inkább úgy beszélnek az Istenről, mint egy elképzelt valaki, aki nem létezik se többi. És mi ezek, mire mi tanítunk, ezek már nem a jó dolgok, amire, hogy őszinte legyen a gyerek, stb., hanem ezek már gyengeségnek a jele. És úgy az emberek jönnek, és a gyerekek hoznak azt a kultúrát, ami a családjukban van, ami többször nem keresztény kultúrájuk. És kezdenek csúfolni a gyerekeinket. Hát te mesébe hiszel. Hát nem csak te hiszel ebben, hanem az apukád is ilyen. És kinevetik az apukát, kinevetik a őt, testvérek, stb. Aztán az egész gyülekezetet. És elég szomorú szituáció, amikor az egész iskolá is mondhatja, hogy ide mi keresztény ideológiát nem engedjük be. És úgy a gyerek úgy érzi, hogy ő se ide tartozik, se oda tartozik. Hát a szülők már felnőttek, nem tudok velük egy szinten lenni, és keresek egy társaságot a gyerekek közül. És ahhoz, hogy elfogadjak engem, el kell engedni néhány elveimből. Ugye? És akkor egy konfliktusba kerülnek. Itt szeretnék lenni, de a szülőknek is szeretnék tetszeni, de mit döntök én? Nekem is kell személyiségemet igen, és nem tudom ilyen helyzetben. És a gyerekeinkre ez egy nagy-nagy betegség. És ott látjuk, amikor tínédzserek nem tudnak, hogy mit akarnak. Nem tudnak, hogy most keresztény, nem keresztény, járok gyülekezetbe, nem járok gyülekezetbe, megyek kocsmába a pojtársaimmal, vagy nem megyek kocsmába pojtársaimmal, mik fog szólni az apukám, stb. És azt döntenek, hogy ellik az egészből. Elengedem az Istent, nem akarok keresztény lenni, nem akarok satanista lenni, én saját magamat szeretnék megtalálni. Én nem fogok engedni, hogy most keresztény apukám befolyásolja engem, nem szeretnék, hogy a súli befolyásolja engem, én saját utamat fogok keresni. És úgy kiürül a szívük. És úgy gondolják, hogy megtaláltak, itt van a megoldás. Próbálnak személyiségüket, egy emberi próbálnak lenni. És ez teljesen megérhető. Csak azt gondolják, hogy amikor Istent elutasítottak, azt mondják, hogy hiszem az Istenbe, de csak most ne legyen az életemben. Ne befolyásolja el, ne tegyen tönkre az életemet. Elengedik az Istent, és azt gondolja, hogy akkor a sátán is elengedik. Csak az a igazság, hogy sátán nem engedtek el, hanem még közelebb került a sátán, amit nem látnak, amit nem értenek, amit nem akarnak hinni. És a sátán azt mondja, hogy kire szeretné lenni? Tessék, itt van a baráti kör. Itt van az iskola. Legyél híres. Tiéd a pálya. Szeretnél bulikba járni? Hát itt van mindegyik sarkon. Menj el, milyen jó. Szeretnél pénzt keresni? Legyél okos. Tanuljál. Itt van ez, itt van az. És úgy a gyermekeink felnőnek, és ezen az úton mennek, és úgy gondolják, hogy sikerült, elértem valamit. Látjátok, nem volt szükség az Istenre egyáltalán. Nélküle is megoldottam. Én megoldottam. Nem tudva, hogy ott volt a sátán, aki ebben segített minden. És egy idő, eljön egy idő, amikor már felnőnek. És az lesz, hogy valaki nagyon rossz tapasztalatban részt veszi. És kinyílik neki a szemei, és rájön, hogy ez az út, ez hamis volt. Hazugság volt. Nem éri meg. Csak már későn. És nagyon kevés ez a gyermek, aki már felnőtt, aki Isten fog keresni, aki fordul az Istenhez, és mondja, hogy Isten segítsen. A rossz irányba úsztam, most elsúlyadok, nélküled nem tudok semmit csinálni. Ez az ember, ez a gyermek, nagyon kevés van belőle. A legtöbb ember azt fog mondani, hogy Isten, hol vagy? Te ezeket láttad, látta, hogy rossz úton megyek, miért engedted el? Miért engedted meg? Hol vagy most? És amikor úszik, és már nem tud, és kezdi súlyedni, és ott van az Isten, aki mellette és szeretne fölemelni, ez az ember, ezt az Istent, aki egyedül tud menteni az életét, őt is próbálja bántani. Sajnos, az a többség. Most ezt elképzelve, elgondolva, mert ez az igazság, ez az élet, mit tudunk csinálni, mint a szülők? Itt vagyok, hasonló helyzetben vagyok, mit tudok csinálni, mint a szülő? Semmit. Egyedül nem tudok küzdeni a világ ellen. Egyetlen dolog tudok csinálni, imádkozni az Istenhez. Mert az gyermek, ami az enyém, többször az övé, mint az enyém. Ez a kis lélek, ez az övé. És tudok csak rábízni a gyermekemet, és hinni, hogy ő majd elvezeti ezt a kis emberkét valamelyik jó útra. Tudok tovább beszélni az égéről, mert tudom, hogy beszélek, megsértődik a gyermekem, mert már nem akarja hallani a kereszténységről. De tovább fogok beszélni, és remélni, hogy ez valamikor az a mag, ami oda esik valahogyan, majd föl kell. Ugye? És ez minden történik, mert ott van a sátán, és belemászik a fejükbe. És gyerekek, akik itt vagytok, és hallottak valamit, ne engedjetek a sátának befolyásolni a a fejeteket. Nem halljanak most. Majd szülök elmondják nekik. Az utolsó történettel szeretnék bezárni a mai beszélgetés. Itt látjuk ilyen réteg dolgokat, de az Isten most megnyílt nekünk, hogy mi történik a mennyben, miért vagyunk betegek, befolyás, stb. És milyen fontos az ége, mint az alap. Előző fejezetben, 12. fejezetben, 43-45. Versekben, ez írjátok magatoknak, azt mondja a Krisztus, itt kontextusban olvasni kell, de mint ott másról beszélne itt Krisztus, azt mondja, hogy ha van egy ember, akiben volt egy gonosz lélek, és elzavarja ezt a gonosz lélket, elmegy, ugye? És azt mondja, hogy elmegy ilyen pusztába, sivatagba. És egy idő után visszajön az emberhez, és meglátja, hogy üres volt az otthona, a szíve. Nincs ott semmi. És azt mondja, hogy jó, akkor hozzom a többi hét a gonosz lélket, és akkor beköltözik, és azt írja, hogy ennek az embernek még rosszabb lesz, mint az elején. Ugye? Nagyon nem értettem ezt a példabeszédet. Kontextusban se értettem, hogy miről van szó itt, hogy hogyan, mit is. Egy picit érdekes, ugye? De amikor ezekről gondoltam, rájöttem, hogy erről beszél, hogy itt van egy lélek, egy ember, aki mondja, hogy elég nekem kereszténységtől, vagy a másik befolyásról, én nem engedem ide most kereszténységet, vagy a sátánt, én kiürítom a házomat. Üres lesz. És elmegy ez a lélek is minden, és úgy tűnik, mintha én rendbe jöttem, megtaláltam személyiségemet, jól vagyok. De azt írja, hogy ez a gonosz lélek, ez a sátán, aki gondolom, hogy nincsen ott, az visszajön. És amikor oda jön, látja, hogy üres a szívem. Nincs benne gonosz lélek, de nincs benne a szent lélek se. Mert a kereszténységet elutasítottam. És utána jön, és rosszabb lesz, mint az elején. Olvasunk másik történetről, amikor Krisztus jön a Gadarinak, ugye? És ott találkozik egy ördöngös emberrel. És benne volt ez az ördög, akinek a neve volt Légió. Mit jelenti Légió?
Sok.
50, ugye? 6000. Hogy sok gonosz lélek van, ugye? Ha előző történetre gondolunk, akkor az mit jelenti? Hogy egy gonosz lélek elment, és visszajött, tovább... Itt már több, mint 7 volt, ugye? És tele van. Mi történik utána? Ez a légió kimegy a disznókba, és mi történik a disznókkal? Leugranak a szakadékba, ugye? Ilyen szót használja itt a Biblia, abuszos. Ugyanaz szót használja a pokolnak a szó. Ez a szó jelenti. Hogy szakadékba az jelenti, hogy onnan már nincs visszaút. Gondoljatok, hogy ez a sorsa az embernek, ez lenne a sorsa ennek az embernek, ha a légió benne maradna. Ez lesz a sorsa azoknak az embereknek, akiben megmaradt ez a gonosz lélek. És Márk evangélium, amikor beszél erről az ördöngösről, azt írja, Márk 5.17. És menjenek Jézushoz, és látták, hogy az ördöngös ott ült, fel van öltözve, és eszénél van. Az, akiben a legjobb volt. Meggyógyult. Az Isten meggyógyította őt. Az Isten minket is tud meggyógyítani. De az egész titok, az egésznek a titka itt van előttünk. A legnagyobb gyógyszer itt van előttünk. És ezt annyira egyszerű használni. Nem kell útmutató. Az összes titok, az életnek az a titkája itt van előttünk. Az Isten nem szeretne elrejteni tőlünk a dolgokat, hanem megmutatni, kinyílni dolgokat. Ott vannak a jelenések könyve. Hány ember azt gondolja, hogy az titok? Elég érdekes, ugye? De amikor vele foglalkoztak, ez a legjobb könyv az egész Bibliában. Amikor ezek a titkok, ami most titkok, nem lesznek titkok, az ez csodálatos dolog. Kedves testvérek, Az Jézus azt mondja, hogy ezért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesznek, de bízatok, én meggyőztem a világot. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Bízunk az Istenbe, és legyünk egészségesek. Amen.